Hello, sziasztok! Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás kedden Nagy Gáborral podcast show. Mai vendégem Póda Csanád, a Machine Learning Budapest alapítója, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás szakértője. Hello, szia, örülök, hogy itt vagy!
Szia, köszönöm a meghívást!
Egy pár mondatban légy szíves, mondd el, hogy mi az, amivel igazából foglalkozol.
Alapvetően egy fejlesztő vagyok, ugye informatikai háttérrel, és a főállásban egy sima, egyszerű fejlesztő vagyok, és akkor ez az ilyen kis szerelmem a machine learning, amivel meg mindig is foglalkoztam így a háttérben, és nem régiben kezdtem el újra ráfókuszálni erre a Machine Learning Budapestre. Ugye ez egyébként már létezett körülbelül 3 évvel ezelőtt is, csak kicsit más formában. Akkor azt csináltam, hogy ilyen machine learning jegyzeteket fordítottam magyarra, és ezt Facebookra hoztam le, és aztán jött a diplomamunkám, és ezért nem volt rá több idő, meg elkezdtem dolgozni, és ezt kicsit hanyagoltam, és most pár hónapja újra felizzott bennem ez a vágy, hogy erősebben foglalkozzak ezzel a témával, ha már a munkahelyemen erre nincs alkalom.
Főállásban nem mesterséges intelligenciát fejlesztesz.
Nem, viszont szeretnék.
Ugye ez lesz a fő témánk mindenképp, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás. Egyrészt amiatt, mert a kereső optimalizálásban is ugye a Google az egyik élenjáró fejlesztője ennek a témakörnek, és nekem az én fejemben ugye maga a mesterséges intelligencia az emberiség utolsó nagy találmányaként él, tehát szerintem ez így ki is fog pusztítani minket ez a találmány, és nagyon örülök, hogy így beszélünk, mert akkor meg tudom kérdezni, hogy mennyire lehet igazam ebben, tehát ha szerinted is ki fognak pusztítani minket a robotok, akiknek a fejében ott ketyeg a mesterséges intelligencia?
Szerintem nem, és el is mondom, hogy miért nem. Egyszerűen azért, mert az a féle mesterséges intelligencia, amit most tudunk csinálni, az közel sincs ehhez a szinthez. Tehát egyrészt szerintem érdemes külön választani a robotikát meg a mesterséges intelligenciát, ugye az, hogy ez két külön terület. Nyilván a sci-fi-ben mindig a robotnak van valamilyen mesterséges intelligenciája, de az a helyzet, hogy amit a sci-fi-ben mesterséges intelligenciának neveznek, azt a tudományban általános mesterséges intelligenciának nevezik, és lövésünk sincs, hogy kell ilyet csinálni. Mert ugye a mostani mesterséges intelligenciáink azok olyanok, hogy ezek úgynevezett szűk mesterséges intelligenciák, és ezek mindig egy darab adott feladatra vannak megtanítva, és abban nagyon-nagyon jók. De például, hogyha belegondolsz, hogy van egy Siri, a Siri-nek az a célja, hogy a kérdésekre válaszoljon. És hogyha a Siri-nek megmutatsz egy képet, akkor lövésese lesz, hogy mit csináljon azzal a képpel, mert egyszerűen ez egy szűk mesterséges intelligencia, ami arra van megtanítva, hogyha valamit kérdezek tőle, akkor lehetőleg jó választ adjon rá. Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia mindenkit legyilkoljon, ahhoz egyrészt tudatosnak kéne lennie, és el kéne jutni arra a konklúzióra, hogy az embereket ki kell írtani. Embereknél sem tudjuk még, hogy mi ez a tudat, és amíg nem tudjuk, addig nem tudjuk lemodellezni se. Úgyhogy ezek nagyon másfajta mesterséges intelligenciák, pláne, hogy egyébként a tudományos fogalom az, már hogyha veszel egy kis autót, aminek azt a feladatot adod, hogy ne fusson bele a falba, az is egy mesterséges intelligenciának számít. Mert úgy definiálják a tudósok a mesterséges intelligenciát, hogy ez az intelligens ágensekkel foglalkozó tudományág, és az intelligens ágens az pedig egy olyan valami, ami reagál a környezetére, és maximalizálja annak az esélyét, hogy a célját elérje. És most, hogyha az a célja, hogy kerüld el a falat, és ez sikerül, mert van rajta egy szenzor, meg valami logika mögötte, végül is ez is mesterséges intelligencia a tudományos definíció alapján, és a tudomány ugye ez alapján, a definíció alapján mondja, hogy mi emmiket fejlesztünk, és nem pedig a sci-fi-s definíció alapján.
Aha, egyelőre az biztosítja a túlélésünket, hogy nagyon specializált területeken tudunk fejleszteni ilyen mesterséges intelligenciát, és én igazából ezt így látom, viszont én ott látom azt, hogy a napjaink meg vannak számlálva, hogy adott esetben ugye, amikor algoritmus fejleszti ki a következő algoritmust, meg gép készíti a következő gépet, akkor történik az a beláthatatlan következményű fejlődés, amit már nem biztos, hogy tudunk kontrollálni.
Viszont az algoritmus fejlesztő algoritmus, az csak algoritmust fog fejleszteni, és nem fog rájönni arra, hogy ki kell írteni az emberiséget. Tehát ezért mondom, hogy ezek olyan szűk dolgok, hogy például egy, hát igen, egy algoritmus fejlesztő AI az soha nem fog abba belegondolni, hogy milyen környezeti hatása lenne annak, hogyha kiírtanánk az embereket, mert nem tud gondolkodni.
Ha nem tudom ezt most így hirtelen átnyomni rajtad, hogy igazából az algoritmusok, ahogy algoritmusokat fejlesztenek, előbb-utóbb így öntudatra ébrednek?
Hát ettől nagyon távol vagyunk jelenleg.
Jó, akkor rendben. Tehát akkor még nyugodtan vegyük fel a csokkot, meg ilyesmit, mert még lesz alkalmunk kihasználni.
Simán.
Jó, rendben. Akkor viszont beszéljünk rólad is akkor egy kicsit, hogy ha jól tudom, te színész akartál lenni, és akkor a végén informatikus lettél, ami azért viszonylag így a skálának így a távoli végei, egy kicsit akkor segíts nekünk megérteni, hogy ez hogy történt ez az egész.
Én nagyon nagy művészélek voltam még a gimnázium alatt. Én írtam, színjátszóztam, mindent csináltam, és én azt gondoltam, hogy én szeretnék színész lenni. El is mentem a színműre felvételizni, ahonnan ki is dobtak, mint az embereknek a 99%-át. És emellett viszont egy kicsit jobban beleláttam abba, hogy ott mi történik az alatt, az 5 év képzés alatt. Voltam egy ilyen előkészítő kurzuson, és azt láttam, hogy a színművészetén kiválasztanak az 1000-ből egy ilyen 14-20 embert, és az másoknak számít, és akkor 5 éven keresztül be vannak zárva ilyen feketére festett falak közé, és ő belőlük ott színészt faragnak. És nekem ez nagyon nem volt szimpatikus, mert azért én azt mondanám magamról, hogy eléggé egoista vagyok azért, és ezt tudom is magamról. Úgyhogy nem tetszett az az ötlet, hogy ott lebontják a személyiségünket, és színészt faragnak belőlünk a fekete falak között éveken keresztül. Úgyhogy egy kicsit így kiszerettem ebből a területből, és ugye a B-tervem az a pszichológia volt, és végül azt végeztem el első körben, ami meg nekem azért volt érdekes, mert szerettem emberekkel foglalkozni, meg beszélgetni, meg problémát megoldani, és azt gondoltam, hogy a pszichológián oda megyek, letolok 5 évet, majd beülök egy bőrfotelbe, és analizálni fogom az embereket 20-30 ezer forintos órabérért, és ez a valóságban nem így működik.
Pedig milyen jó terv volt, ez nagyon tetszik.
Ugye? Nekem is. De a valóságban ez úgy néz ki, hogy 5 év plusz szakképzés, plusz önismeret, plusz mit tudom én mi, és nagyon gyorsan eljut az ember odáig, hogyha tényleg egy jó terapeuta akar lenni, akkor ez egy 10-13 év tanulás, és akkor még semmi nem garantálja, hogy lesznek kunzsaftjaid is. Emellett pedig a tanítás az annyira elméleti statisztikai alapon ment, hogy az sem tetszett, tehát én tényleg emberekkel akartam foglalkozni, és ott voltam 3 év után, hogy 3x45 percig beszélgethettem egy alkoholista bácsival, és ez volt az összes emberközpontúság ezen a képzésen. Ráadásul, igen, szóval, hogy nagyon nem az volt, mint amire számítottam. Plusz ott van, hogy azért a pszichológiának a helyzete annyira nem jó Magyarországon, nem lehet vele normálisan keresni, vagy hát kivételes esetben. Javarésze az ismerőseimnek, aki oda járt, az végül a HR-en kötött ki. Úgyhogy én ezt befejeztem, ezt az egyetemet, de úgy gondoltam, hogy ha jót akarok magamnak, akkor váltok valamerre. És hát nekem édesapám ilyen IT menedzsmenttel foglalkozott mindig is, és egy kicsit belevitt ebbe az informatika világba egyszer, amikor emlékszem, hogy otthon voltam betegen, nem tudom, lázas voltam minden, és elém rakott egy laptopot, hogy na kisfiam, ez itt a HTML, ha esetleg unatkoznál, és nagyon megtetszett a programozás, bár igen, a HTML nem programozási nyelv, azt tudjuk, de végül aztán az informatikán kötöttem ki, és azt is elvégeztem az alapképzést ott is, és aztán elkezdtem dolgozni.
Hát ez nagyon érdekes, akkor egy művész lélek, pszichológus, aki akár algoritmusokat is tud fejleszteni hamarosan, ez azért valamennyire alátámasztja az elméletemet, hogy mondjuk pont te olyan típusú ember vagy, akitől azt várnám, hogy egy öntudatra ébredő algoritmus fog megalkotni. Ez mennyi esély van erre?
Semmi. erre semmi esély nincs.
Jó, viszont ha jól tudom, neked volt egy gyakornoki állásod az egyetem alatt, ahol így mindent is csináltál, és grafikai tervezés, és UX, és így mindent. Erről tudnál egy pár szót mesélni nekünk, hogy mi volt ez?
Én azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor egy hackathonon ismerkedtem meg a Binovatív nevű céggel, és annyira jó fejek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy én szeretnék velük együtt dolgozni. És felvettek végül is gyakornoknak, és ahogy az így van a startupnál, mindenki csinált mindent, mert akkor mi nagyon pici volt a cég, most már azért nőttek egy kicsit, sőt. És tényleg amilyen feladat éppen volt adhok. Ugye weboldalakat akartak fejleszteni éppen, és akkor nekem ugye volt egy kis webfejlesztő tudásom, és akkor rám bízták így az egészet, úgyhogy csináltam egy landing page-et, és akkor ahhoz a grafikát, meg a UX-et, meg mindenféléket én ott csináltam, úgyhogy igazából hivatalosan azt mondtuk, hogy UX UI fejlesztő vagyok, de igazából csak simán dolgoztam egy startupnál mellékállásban, ahol mindent is kellett csinálni.
Aha. Tudsz ebből valamit hasznosítani, például a Machine Learning Budapestes projektben?
Abszolút, igen, mert én a Machine Learning Budapestet teljesen egyedül csinálom. Tehát a grafikai dizájntól kezdve a videóvágáson keresztül a tartalomig az minden tőlem jön. És szerintem a stílus például megmaradt, a Photoshop skill-ek megmaradtak, a stílusom az továbbra is, már akkor is ez a minimalista, geometrikus ábráknak a kombinációi voltak, és ezt szerintem továbbra is hozom. Úgyhogy nagyon hasznos volt ebből a szempontból.
Hát igen, ugye a Machine Learning Budapestnek a weboldala, azt így nagyon távolról, nagyon hunyorítva nézve is látszik, hogy ezt valami programozó készítette, ezt nem lehet letagadni.
Na, ott mondjuk csaltam egyébként, mert azt nem én programoztam, hanem ez egy Squarespace oldal, őszintén megmondom. Uh-huh. A dizájnért vagyok, csak felelős, a kódért nem.
Akkor beszéljünk arról is, hogy hogyan jutottál el a mesterséges intelligenciának a témájához egyáltalán?
Ez már ott kezdődött, amikor pszichológiát tanultam, ugye amikor rájöttem, hogy ez karrierút szempontjából nem ideális, akkor is úgy voltam vele, hogy ha maradok pszichológián, akkor elmegyek kognitív pszichológia irányba, amiből aztán átugrottam volna a mesterséges intelligenciába, és ez már akkor így felsínlett bennem ez az ötlet, hogy ez egy érdekes terület, és hogy valószínűleg nagyon gyorsan fog fejlődni, és amellett, hogy izgalmas, még karriert is lehet benne építeni, és utána az egyetemen már a Big Data-s kurzusokon ott voltam, és végül a szakdogám, a BL szakmunkám az már mesterséges intelligenciával foglalkozott. Hát egy ilyen machine learning megoldás volt lényegében.
Akkor egy kicsit beszélünk erről is, hogy van neked ez a Machine Learning Budapest projekted, ez mivel foglalkozik?
Alapvetően azért indítottam annó még az egyetem alatt, mert láttam, hogy másokat is érdekel, illetve magamat motiváltam azzal, hogy tanuljak. Tehát ott az volt a napirend, hogy minden szombaton meg kell, hogy jelenjen egy új jegyzet. És ez tényleg szakmai jegyzet volt, tehát van az Andrew Ng, aki az egyik ilyen legnagyobb név ezen a területen. Neki azt hiszem a Stanfordos jegyzeteit fordítottam magyarra, és ezzel ugye én is haladtam, én is tanultam, és utána ezt megosztottam, és másokat is érdekel. Tehát anno tényleg így nulla pénzbefektetéssel, ilyen majdnem 300 követőt összeszedtem a Facebookon ezzel, hogy megosztottam pár machine learninges mémet, meg minden szombaton egy jegyzetet. És ugye egy kicsit hanyagoltam, mikor elkezdtem dolgozni, mert az egy nagy váltás, meg a szakdolgozat, meg a munka kapcsán kevesebb szabadidőm volt, és ezt egy kicsit elhanyagoltam, és most pár hónapja jutottam el oda, hogy tök jó, hogy van egy munkahelyem, de hogy nem pontosan azt csinálom, ami a szenvedélyem, és hogy ideje lenne azzal is foglalkozni. És akkor újra beindítottam, és azt vettem észre, hogy nincsen egy olyan magyar csatorna, ami kifejezetten machine learninggel foglalkozik. Tehát a szakmabeliek, még aki nagyon jól is ért hozzá, inkább elkezd magyarként is angolul podcastet indítani például, gondolom azért, mert tud nagyobb a reach, és ezt teljesen meg tudom érteni, de úgy láttam, hogy itt van egy ilyen piaci rés. És ez volt az egyik indítatás, a másik pedig az, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, viszont nem ismerem az embereket a területen. Alapból nem vagyok egy túl szociális lény, én szerintem az introvertált embernek a definíciója az így lehetnék, és ezért elkezdtem megkeresni azokat az embereket, akik ezzel foglalkoznak, és meghívom őket beszélgetésekre, és akkor ezáltal egyrészt tovább folytatom ezt az oktatás tájékoztatás vonalat, amit mindig is fontosnak tartottam, mert tényleg nagyon sok olyan dolog van, amit nem értenek az emberek ezzel kapcsolatban, például, hogy miért nem kell félni a gyilkos AI-tól, amit ugye előbb is megbeszéltünk. Másrészt meg nekem is jó, hogy megismerem az embereket, és így építem a kapcsolatokat, és egyelőre nagyon pozitív visszajelzést kaptam mindenkitől.
Egyébként ezt én is meg tudom erősíteni, tehát ugye mi is így a LinkedIn-ről ismerjük egymást, és pont így, hogy én láttam ezeket a riportokat, amiket készítettél, és tök jók voltak, tehát most, hogy így mondtad, hogy te egy introvertált embernek tartod magad, ez így egyáltalán nem jött át, szóval ez egy teljesen új információ volt nekem, mert abszolút nem jön át ezeken a beszélgetéseken, hogy ez így benned van így elrejtve, de szerintem ez így el is fog múlni, vagy bedobsz egy pár algoflexet, és utána akkor szerintem ez így elmúlik. Lényeg, hogy nálunk ugye a algoritmus, mesterséges intelligencia, gépi tanulás igazából azért is került terítékre itt a beszélgetésünkben, mert ugye ez egy kereső marketinggel foglalkozó podcast, ami szintén azért indult el, mert nem volt ilyen itthon, és bármennyire is őrültségnek tűnik egy ilyen kis piacra gyártani tartalmat, ez biztos, hogy erre szükség van. Tehát igazából így érzem a lelki rokonságot veled, és ugye a kereső optimalizálásban a Google abszolút élen jár ezekben a technológiáknak a fejlesztésében és az alkalmazásában. Ezért jó lenne, ha akkor helyre tudnánk tenni, hogy igazából alapfogalmakat, hogy algoritmus, mesterséges intelligencia, vagy gépi tanulás, hogy ezek konkrétan mit jelentenek valójában?
Hát egy algoritmus az igazából magyarul nevezzük eljárásnak. Tehát egy megengedett lépésekből álló módszer, vagy utasítássorozat, ez mögött nincsen nagyon varázslat, tényleg ez ennyi. Tehát van valamilyen módszer, aminek vannak valamilyen lépései, akkor az algoritmus.
Féltem, hogy ezt fogod mondani, mert igen, ez a tankönyvi definíció, akkor én próbálom egy kicsit itt bele szuszakolni a kereső optimalizálásnak a látószögét, tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy a Google-nek van valamiféle eljárása, akár egy oldalnak az elemzésére, ami bizonyos lépéseken végigmegy, akkor ezeket mind algoritmusnak hívhatjuk.
Igen.
Jó, hol lesz ebből mesterséges intelligencia?
Mesterséges intelligencia, ebből, hát ezt így nem mondanám, hogy ebből lesz a mesterséges intelligencia, azt mondanám, hogy például, hogyha egy machine learning algoritmusról beszélünk, akkor a machine learning algoritmusnak is ugye megvannak a saját lépései, meg azok a szabályok, amik szerint tanul. Úgyhogy ez itt kapcsolódik a kettő. Tehát azt mondanám, hogy az, hogy valami algoritmus, az tényleg csak annyit jelent, hogy vannak valami lépések, amiket követni kell. És az, hogy valami machine learning algoritmus, az meg azt jelenti, hogy ezeket a lépéseket, ha követed, akkor egy gépi tanulási folyamatot fogsz látni.
Akkor mégis az algoritmus és a mesterséges intelligencia akkor itt kapcsolódhat, hogy az egyfajta speciális algoritmus, ami képes mondjuk a tanulásra, akkor ez maga egy mesterséges intelligencia.
Most ugye a mesterséges intelligencia az nem feltétlenül algoritmus, de az lehet algoritmus, hogy hogyan tanul. Mert tehát, hogy azt mondod, hogy mesterséges intelligencia, akkor az nem tartalmaz semmilyen lépéseket, meg szabályt. Ugye a mesterséges intelligencia az egész egyszerűen annyit jelent, hogy egy olyan intelligencia, ami nem természetes, hanem gépeknél figyeljük meg. Tehát a természetes intelligencia lehet a tiéd, vagy bármilyen állatnak, ami intelligenciája van, az egy természetes intelligencia, és a mesterséges meg az, ami nem természetes.
Jó, akkor egy példát mondjuk, vannak ugye ezek azok a kamerák, amiket így felszereltek nagyon sok helyen az autópályákon, amik képesek mondjuk arra, hogy rendszámokat felismerjenek, és ezek egészen biztosan tudom, hogy ezek ilyen gépi tanulásos úton működnek, tehát nem az van, hogy betápláltuk az összes létező karaktert, hanem egyszerűen arról van szó, hogy megtanítottuk a gépnek, hogy hogyan kell felismernie bizonyos típusú karakterkészletet, és hol kell keresnie az autón. Ezt hívhatjuk mesterséges intelligenciának, vagy minek hívjuk az ilyen rendszert?
Hát ezt egy képfelismerő rendszernek hívnám, és a képfelismerő rendszernek van egy mesterséges intelligencia komponense.
Jó, tehát a gyakorlatban ez már akkor ez a terület, ha jól értem, egy rendszámfelismerés, ez már ez a terület.
Igen.
Jó. Te mit látsz, hogy igazából maga a mesterséges intelligenciának a fejlesztése így a világban körülbelül hol tart most? Mi az a fejlettségi szint, ahol most tart ez a dolog?
Hát most tartunk ott, hogy lett elég jó hardverünk ahhoz, hogy ezeket az algoritmusokat és ezeket a modelleket használni tudjuk. Tehát maga a terület az létezik már nagyon-nagyon régóta, és azok a módszerek, amiket most használunk, ezek már léteznek a 60-as évek óta egyébként. Ezt is sokan nem tudják, hogy matematikailag ezt leírták már 1960 körül. Ami a probléma volt, hogy nem volt olyan erős számítógép, ami ezt effektíven tudná használni, és most jutottunk el oda, hogy lett. Úgyhogy azt mondanám, hogy matematikailag ez itt van már egy jó ideje, és az alkalmazásban még talán gyerekcipőben járunk, de egyre több helyen alkalmazzák, és egyre izgalmasabb módszereket találnak ki arra, hogy lehet ezeket a módszereket úgy használni, hogy ne kelljen egy egész, vagy öt egész high-tech server farmot ráereszteni az adataidra. Úgyhogy most ott tartunk, hogy ezek a módszerek jól működnek, és egyre több területen alkalmazzák őket a valós életben is. Nagyjából azt mondanám, hogy itt tartunk most. És amellett, hogy ezeket alkalmazzák, ott tartunk, hogy a szűk mesterséges intelligenciákat alkalmazzák egyre több helyen, ugye?
Tehát ezek a specializált megoldások.
Uh-huh, igen.
Aha, tehát akkor ez ment meg minket még egyelőre a algoritmusok és robotok támadásától, hogy egyszerűen nem néznek ki a dobozból.
Az ment meg, hogy nem is tudjuk, hogy néznének ki. Tehát egyszerűen nincs egy olyan kutatás, ami elmagyarázza nekem, hogy mi az, hogy nekem Póda családnak tudata van. Tehát, hogyha bármilyen tudományos papírt megnézel, senki nem fogja tudni megmondani, hogy mi az, hogy tudat. Tehát nem tudod leírni matematikailag, nem tudod modellezni, hogy mi az, hogy tudat. És amíg nem értjük, hogy mi, addig nem tudjuk leprogramozni sem.
Aha, viszont nekem felmerült az is, hogy ugye általában azért a innovációknak egy nagyon nagy része azért a hadiiparban születik meg, és nem véletlenül, mert valahogy ez a pusztítás így benne van az emberekben, és erre így hajlandóak így kormányok pénzt és energiát fordítani. A adott esetben azért nem tartom én ezt sem kizártnak, hogy most is akár a hadiipar lehet egyfajta húzóágazata ennek a mesterséges intelligencia fejlesztésnek. Erről van valami információd esetleg, hogy körülbelül hol tarthat a hadiiparban a mesterséges intelligencia fejlesztése?
Alapvetően a módszerek szempontjából nagyjából ugyanezeket a módszereket tudják alkalmazni a hadiparban, mint amit az egészségügyiparban például. Amiket itt fejlesztenek, azok ilyenek, hogy autonóm gépek, önjáró gépek. Például ugyanaz a technológia, ami benne lesz az új Teslában, hogy tudja vezetni magát, ugyanazt mondjuk alkalmazzák hadigépeknél, vagy drónoknál például, hogy az úgy fogja vezetni önmagát, és összeszedi az adatot, amit kell neki, és nem kell emberként belenyúlni ebbe az egészbe. Aztán ilyen dolgok vannak még, hogy mit tudom én, fegyvereknél célozni segíthetnek, mondjuk felraksz valamilyen kis displayt, ami vannak valamilyen szenzorok, és akkor megmutatja, hogy hova fordítsd a fegyvered, vagy segít odafordítani a fegyvert. Ilyenek vannak még, hogy képfeljavítás, például a éjjellátó szemüvegeken, ott is be lehet tenni mögé egy AI-t, ami fel fogja javítani azt a képminőséget, amit látsz. Úgyhogy ilyen dolgok vannak, meg ami még nagyon-nagyon erősen megy, az a hackerés. Ugye a hackerés területén is egyre több helyen használnak mesterséges intelligenciát, mert olyan fejlett rendszerek vannak már a hackerés kivédésére, amik ezt alkalmazzák, ezért a hackereknek is utána fel kell lépni a porondra, és meg kell mutatni, hogy ők is tudnak ilyen módszereket, úgyhogy ott van egy ilyen nagyon nagy push, hogy tényleg mesterséges intelligencia alapú, machine learning alapú hackerés, az most nagyon megy, illetve hát a hadipar hoz talán így nem egyenesen tartozik, de ugye ott van a politika is. Hát hallottunk a Cambridge Analytica botrányról, úgyhogy ezek meg továbbra is menni fognak, ami nem feltétlenül pontosan a hadiparhoz tartozik, de azért szerintem köthető.
Hát igen, ez a Cambridge Analytica, ugye ez egy elég durva történet, én nem vagyok biztos benne, hogy azért itt van fogalmunk igazából arról, hogy mi történt, csak amennyit látszik belőle, az is szerintem az elég meredek. Elképzelhető, hogy mondjuk így ehhez hasonló botrányok lesznek akár a következő választásokon is?
Szerintem nem lesznek azért, mert tanultak a hibáikból.
Jobban elrejtik.
Igen. Szerintem ez most már itt van, ezzel nem nagyon fogunk tudni mit csinálni egyszerűen. Ez pont olyan, hogy minden eszközt lehet használni jóra, és lehet használni rosszra, és aki rosszra akarja használni, azt tudja használni rosszra is. Itt olyan érdekek, meg olyan pénzek vannak a háttérben, hogy szerintem biztos vagyok benne, hogy továbbra is használják a Facebookot valamilyen célzott politikai kampányokra, akkor is, hogyha a Facebook azért bekeményített a szabályain. Pont egy olyan terület, amit szerintem nagyon erősen kéne szabályozni, mert nagyon erős etikai implikációi vannak, de ez még nem történt meg.
Akkor itt megint az lehet, hogy akkor a jogi környezet, ugye egy csomó mindenre nincsen még felkészülve, és így rohan az események után, tehát valószínűleg ezt is előbb-utóbb valahol szabályozni kell, de hát mondjuk félő, hogy ez valamilyen botrány vagy tragédia után fog csak megtörténni, de akkor ne is erről beszéljünk, hanem inkább arról beszéljünk, hogy ugye beszéltünk arról, hogy körülbelül hol tart most a mesterséges intelligencia fejlesztése, és te mit látsz, hogy a következő 2-3-4-5 évben, tehát viszonylag rövid távon, meddig tud eljutni a maga a mesterséges intelligencia fejlesztés, vagy várható-e olyan fajta áttörés, amire én gondolok, hogy autonóm gépek döntéseket hoznak, vagy gépek gépeket terveznek. Tehát meddig juthat el szerinted a mesterséges intelligencia fejlesztés pár éven belül?
Ez egyébként annyira jó, mert ezt minden egyes vendégemtől megkérdezem én is, és mindig nagyon érdekes válaszokat kapok. Azt gondolom, hogy a mostani rendszerek, amik vannak, ezek alapvetően nagyon erősen arra támaszkodnak, hogy rengeteg elérhető adat van, és a rengeteg elérhető adatból tanulnak meg mintázatokat. Szerintem, és ez már most látszik, hogy egyre inkább rá fognak menni azokra a kutatásokra, amik megpróbálják csökkenteni ezt az adatmennyiséget. Tehát, hogy ne az legyen, hogy nekem 100 000 kis cicás képet meg kell mutatnom ahhoz, hogy egy képfelismerő felismeri a cicát, hanem mondjuk elég legyen 2 vagy 3 képet megmutatni. Vagy akár 0-át. Tehát, hogy ez az irány, ez biztos, hogy nagyot fog fejlődni, tehát egyre kevesebb adatot kelljen felhasználni ezeknél az algoritmusoknál. Az, hogy dönteni fog a gép, meg tervezni fog a gép, fog meg tud most is, tehát ha beraksz valamilyen döntéshelyzetet, tehát hogyha van valamilyen rendszered, amit szeretnél arra használni, hogy döntéseket hoz, ezek már most létező dolgok, tehát ezek ilyen döntéshozás segítő rendszerek. Tehát végül is az algoritmus az eldönt helyetted valamit. Abból a szempontból ezek már velünk vannak, hogy például, hogyha önvezető autókról beszélünk, akkor az autó el fogja dönteni, hogy most fékezni kell, vagy el fogja dönteni, hogy te most vissza kell húzódnod a sávba. Szóval ilyen döntéseket már most is hoznak meg ezek az algoritmusok, meg ezek a modellek, szóval erről nincs, ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Azt is el tudom képzelni, hogy elkezdik kicsit összekombinálni ezeket a szűk mesterséges intelligenciákat, tehát mondjuk el tudok képzelni egy olyan alkalmazási területet, ahol akár egy Alexa-ba például, és azt hiszem, hogy ez ki is jött nem régiben, hogy van az Alexának már ilyen kamerás verziója. És akkor amellett, hogy ugye beszélget is veled, még látni is fog, és valahogy össze tudja kombinálni ezeket az adatokat, de azt fontos megjegyezni, hogy itt is nem arról van szó, hogy egy általános mesterséges intelligencia születik, hanem arról van szó, hogy párhuzamosan használ két szűk mesterséges intelligenciát. Tehát a döntéshozásban, meg a tervezésben ezek már most is segítenek, és azt gondolom, hogy a jövőben ezek csak egyre többet fognak segíteni, de nem csak ilyen területeken, hanem akár az orvoslásban például, és azok a területek, amik erősen szabályozottak, tehát nagyon, nagyon pontos szabályok szerint működnek, például gyártás, tehát először ide kell becsavarozni, aztán át kell jönni ide, ezt össze kell hegeszteni. Ezek nagyon konkrét szabályok. Tehát olyan területek, amiken ilyen nagyon konkrét szabályok szerint dolgozunk, azok egyre jobban lesznek automatizálva. Emellett viszont ezek a támogatórendszerek, amik ilyen komplexebb döntéshozásban segítenek, ezek nem fogják helyettesíteni az emberi döntést, viszont támogathatják ezeket például. Vannak olyan algoritmusok, amik a rákos sejteket jobban felismerik CT vagy ultrahang alapján például, mint az orvosok. Tehát megbízhatóbban mondják meg az orvosi képalkotás után, hogy az rákos sejt vagy nem rákos sejt. És ez nem azt jelenti, hogy mostantól nincs szükség orvosokra, mert továbbra is szükség van orvosokra, viszont megjelennek és egyre többet fogják használni ezeket a döntéstámogató rendszereket, ahol azt mondja az orvos, hogy szerintem te lehet, hogy rákos vagy, nézzük meg, és megnézik, hogy a gép mit mond. Tehát így tudom elképzelni, és ilyen rendszerektől azt várom, hogy egyre többen fogják használni egyre több területen, viszont tényleg hát az általános mesterséges intelligenciától nagyon-nagyon távol vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy az mikor fog bekövetkezni, hogy gépek öntudatra ébrednek.
Amikor így összecsavarozunk szűk mesterséges intelligenciákat egy gépbe, akkor nem történhet meg ez a dolog így a mi kontrollunkon kívül?
Nem. Magadában a működéséből fogva nem történhet meg. Azért, mert próbálok valami jó analógiát hozni erre.
Na, én már tudok egyet. Mondjuk egymás mellett van egy sor répa ültetve, meg egy sor körte, akkor azok nem fognak kereszteződni.
Igen, például. Ez egy tök jó analógia. Az algoritmusoknak az a célja, hogy találjon egy függvényt, és miután megtalálja azt a függvényt, utána azt a függvényt használod. És a tanulás része, az itt nem azt jelenti, hogy úgy tanul, mint én ember, hogy megtanulom, meg tudok autót vezetni, és akkor tudom, hogy mi az, hogy autó, meg út, meg hogy miért nem szabad elütni az embereket. Itt a tanulás az arra vonatkozik, hogy a függvényen belüli paramétereket úgy optimalizálja, hogy egyre kisebb hibával tudjon működni. És amíg csak arról van szó, hogy a hibákat tanuljuk meg csökkenteni, addig ezek az algoritmusok nem fognak levonni ilyen nagy következtetéseket az életről. Tehát itt a működéséből kifolyólag nem látom azt, hogy bármikor eljutnánk oda, hogy ezekkel a módszerekkel egy általános mesterséges intelligenciánk legyen, ami elkezd gondolkozni azon, hogy lehet, hogy mégis el kéne ütni azt a gyalogost. Itt tényleg arról van szó, hogy amit tanul, ezek az algoritmusok azt tanulják meg, hogy a modellben levő paramétereket, amik ugye számok 0,1-0,2, az, mit tudom én, a neurális háló 5. rejtett rétegében a 10. neuron az ne 0,1 legyen, hanem 0,3. Tehát ezt tanulja meg ez az algoritmus.
És mi van, ha pont ez a száraz matematikai nyelv tudat nélkül pont ez lesz a vesztünk, hogy ugye egy mesterséges intelligenciának nem tudsz magyarázni, meg pont ezt nem fogja érteni, hogy miért értékesebb mondjuk egy élet, mint mondjuk a 0 meg az 1. Nem lehet, hogy pont ebből lehet probléma, hogy a tudat hiánya viszont képes valamilyen feladatot elvégezni?
De, és ez nagyon fontos etikai kérdéseket fel is vet. Ugye most nagyon nagy viták vannak arról, hogyha te beleülsz egy önvezető autóba, és van egy olyan helyzet, amikor nem tudja elkerülni a balesetet, akkor kit védjen? Az autóban ülő embert, vagy a gyalogost? És ezek teljesen valós kérdések, és viszont ezek etikai kérdések, mert ebben minket a mesterséges intelligencia nem tud segíteni. Ezt a programozónak és a matematikusoknak kell eldönteni, meg a döntéshozóknak. Tehát te tudod úgy optimalizálni azt az algoritmust, hogy a vezetőt védje, meg úgy is tudod optimalizálni, hogy a gyalogost védje. De ez az ember döntése, és nem az algoritmusé, és nem a modellé.
Ez jó példa, ez tényleg nem is jutott eszembe hirtelen, hogy akár egy önvezető autónál is milyen problémák jelentkeznek pont így etikai kérdésekkel kapcsolatban. Hát akkor ez így a jogászoknak ez egy kellemes kihívás lesz, hogy ebben valahogy rendet rakjanak, de ez szerencsére ezt nem nekünk kell megoldani. Mit tanácsolná azoknak, akiket érdekel a mesterséges intelligencia, hogy hol kezdjék ezt az egészet megismerni?
Ha fejlesztő vagy, akkor tanulj matekot, ha menedzser vagy, akkor meghallgass a fejlesztődre. Ezt tudom mondani. Hát ezek a módszerek nagyon-nagyon-nagyon erősen alapoznak a matematikára, tehát hogyha neked nincsen nagyon erős matek alapod, akkor nem fogod érteni, hogy mi történik ezekben a modellekben, és azon kívül, hogy használod, nem fogod tudni úgy módosítani, hogy jó legyen. Itt ilyen párhuzamot tudnék hozni, például, hogy maradjunk az autóknál, tehát, hogyha te nem értesz az autóépítéshez, akkor tudsz venni egy autót, és el tudod vezetgetni, de nem fogod tudni úgy összerakni, hogy, vagy úgy módosítani, hogy mondjuk versenyautó legyen belőle. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a matek hátteret is tud hozzá, hogyha tényleg ezzel akarsz foglalkozni fejlesztőként. Másrészt, hogyha te egy menedzser vagy, akkor meg az fontos, hogy értsd, hogy mire jók ezek az algoritmusok, viszont össze tud ezt párosítani azzal, hogy hogy a cégednek mire van szüksége. És ez például nagyon érdekes, mert volt egy, nemrégiben kijött egy ilyen Gartner report, és azt mondták, hogy a data science projekteknek, és akkor mondjuk egy lap alá veszük ezzel a machine learninget is, de adaton alapuló módszer mind a kettő, tehát hogy a data science projekteknek a körülbelül 15-20%-a az, ami tényleg befejeznek. És amiket befejeznek, abból a CEO-k azt mondják, hogy körülbelül a 8%-uk az, ami értéket generál. És ez nem annak a hibája, hogy ezek a módszerek nem működnek, mert ezek a módszerek nagyon jól működnek, ez annak a hibája, hogy van egy ilyen disconnect a fejlesztők meg a menedzserek között. Úgyhogy mondom, ha fejlesztő vagy, akkor nagyon-nagyon erős matek háttérrel kell belejönnöd, mert különben teljesen el lesz elveszve már ott, hogy milyen formára kell átalakítanod az inputot, hogy ezt befogadja egy neurális háló. Matrix műveletek vannak, meg algebra, meg matekanalízis, meg minden van ott abban, szóval tényleg nagyon komplikált matematikai háttere van. Viszont, hogyha menedzser vagy, akkor meg oda kell figyelned rá, hogyha alkalmazol ezeket a módszereket, akkor annak legyen valamilyen haszna is. Mert az, hogy adsz egy rakat adatot egy fejlesztőnek, vagy egy fejlesztőcsapatnak, hogy ezzel csináljátok valamit, ők fognak vele csinálni valamit, és rohadt jól előre fog jelezni, viszont hogyha neked nincs az mögött egy üzleti értékteremtés, vagy nincs mögött egy cél, akkor mehet a kukába a projekt. És ezek nagyon hosszú projektek is tudnak lenni. Tehát tényleg adattisztítással el tud menni egy-két év, csak az adattisztítással, és akkor még nem modelleztünk semmit. Szóval nagyon nagy befektetés van szükséges néhány esetben ilyen projektekhez, és hogyha nincs jól megalapozva, hogy mire fogod azt használni, és abból hogy lesz pénzed, akkor az fog történni, hogy 1-2-3 év után ki lesz dobva az egész a kukába. Tehát így ezt mondanám, hogy mondom, fejlesztőként matek, menedzserként meg, és meg, hogy mit csinál az algoritmus, nem feltétlenül kell értened a matekhoz, meg és meg, hogy mire jó az a modell, de muszáj neked vezetőként rálátnod a biznisz oldalára is, hogy ebből hogy lesz hasznod.
És mondjuk így akár cégtulajdonosként hol lehet úgy képbe kerülni, hogy egyáltalán mondjuk bármilyen szűk területen mondjuk egy webáruháznál egy keresőbe mondjuk hogyan érdemes integrálni akár valamilyen algoritmust, ami bizonyos szempontok alapján akár javaslatot tesz a látogatónak. Hol tudja az ember egyáltalán átlátni, hogy mire képes most néhány ilyen szűk mesterséges intelligencia?
Van erre tök sok kurzus, hát Coursera-n is van, meg az ember rá tud keresni. Vannak kifejezetten olyan kurzusok online, most nem tudok névről megnevezni egyet, de láttam többet is, ami ilyen, hogy AI for Managers, vagy valami hasonló néven szoktak ezek futni. Tehát elmagyarázzák nagyjából, hogy mire jók, de nem mennek bele annyira a matekba. Tehát erről lehet tájékozódni az interneten. Azon kívül meg még ezekről úgy lehet gondolkozni, hogy ezek valamilyen előrejelzéseket tudnak csinálni, meg kategorizálni tudnak. És hogyha neked van egy olyan üzleti problémád, ahol fontos egy jó előrejelzés, és azzal pénzt tudsz keresni, vagy például be tudod kategorizálni a vásárlóidat, és ez neked fontos, hogy pontos kategóriáid legyenek, akkor ezek tök hasznosak tudnak lenni.
Hát akkor ugye az adat alapú marketingben is akkor ennek még lehet egy nagy robbanása, ha jól értem.
Abszolút, és szerintem ez már most is van. Tehát az egyik ilyen legnagyobb terület, ahol fejlődött az AI, az a kis és nagy kereskedés, és ugye ennek a része a marketing is. Tehát tényleg a célzott marketing, én egyszer hallottam egy ilyen sztorit, és azt hiszem, hogy ez valóban megtörtént, nem garantálom, hogy nem urbánus legenda, de én úgy tudom, hogy ez egy tényleg megtörtént eset, hogy az amerikai target üzletláncnak volt egy ilyen machine learning-el megtámogatott hírlevele, és ugye a felhasználó az alapján, hogy miket vásárolt a felhasználó, az alapján jelezte előre neki, hogy mi az, amit még valószínűleg vásárolhat, és volt egy hölgy, akinek elkezdett ilyen babaápolási termékeket küldözgetni. Ergo az algoritmus, bocsánat, a modell az hamarabb tudta, hogy a hölgy terhes, mint a hölgy maga. Hát,
hoppa, ez
tehát ezek már itt vannak ezek. Tessék?
Ez azért félelmetes, valljuk be.
Igen, az. Tehát ezek már ott tehát vannak a marketingben, mondjuk, ezek már működnek.
Hogy mikor vásárolok, mint én.
Adott esetben, ha elég jó, akkor van erre is esély, igen.
Ugye ez egy kereső marketing podcast, és senki nem kerülheti el, hogy a keresőben levizsgázzon. Nálad ugye ez történt, hogyha én beírom a Google keresőjébe, hogy Póda Csanád, akkor a LinkedIn profilod jön fel először, aztán Facebook, a Behance portfóliód, és utána jön egy prezentáció, és ezeket, ahogy megnézegettem a találatokat, onnan találtam ugye ki, hogy neked volt ez a kis startupos kalandod, ahol mindenféle dolgokkal foglalkoztál, és úgy látom, hogy a Machine Learning Budapest egyáltalán nem jelenik még meg, tehát arra következtetek, hogy ez egy fiatal weboldal lehet, amin még nem is foglalkozhattál azzal, hogy a keresőben ezt így magadhoz közd. Ugye, ha konkrétan rákeresek, hogy Machine Learning Budapest, így sem tudtam előcsalogatni a weboldaladat. Mi a helyzet ezzel? Akkor ezek szerint nem foglalkoztál még azzal, hogy Machine Learning Budapest a keresőkben hogyan jelenik meg?
Nem nagyon. Most, hogy így megkerestél, kicsit én is utána néztem, és valóban a Machine Learning Budapestre, ha az ember rákeres, akkor az első, nem tudom, 20-akárhány találat, az mind álláskeresős találat. Viszont, ha az ember arra keres, hogy Machine Learning Budapest podcast, na, akkor már felbukkannak a kis podcastjaim, a Spotify, meg az Apple podcast, meg minden azok, úgy már feljön. Viszont tényleg a weboldal, az nem is a főcsatornám, és szerintem 2 vagy 3 hónapja raktam még csak fel, és tényleg ilyen teszt jelleggel arra használtam, hogy volt pár ötletem, hogy mi az, ami érdekelt embereket, amiért esetleg fizetnének is, és arra futtattam 2 tesztet, és utána összeraktam, hogy ilyen landing page legyen végül is, de hogy abszolút nem fordítottam még időt ott a kereső optimalizálásra.
Jó, akkor arról is egy kicsit beszéljünk, hogy a Machine Learning Budapestet milyen közösségi médiában hol találjuk meg?
Hát a fő csatornám azt mondanám, hogy a LinkedIn, mert ugye azért ez elég szakmai. Úgyhogy LinkedIn ott van egy oldala is, illetve én is mindig kiposztolom, sőt talán a saját személyes oldalamon még többet is posztolok AI meg Machine Learning témában, mint a céges oldalon. Tehát annak egyszerűen több az elérése, meg több az interakció. És Facebookon is van egy Machine Learning Budapest oldal, ugye onnan indultam még 3 évvel ezelőtt. A fő csatorna az most a YouTube, ahol fent van az összes interjú, meg most már készülök ilyen magyarázós videókkal is. Nemrégiben került fel az első, ahol arról beszélek, hogy mi az az AI és mi az a Machine Learning, és tehát magasan a legjobb eléréseket, meg számokat produkálta, úgyhogy úgy látom, hogy ez a vonal több mindenkit érdekel, úgyhogy remélhetőleg a héten már jön ki egy újabb ilyen magyarázós videó is, ha sikerül elkészülnöm vele. Úgyhogy ezek a Facebook, LinkedIn, illetve mindenféle podcast oldalak, Spotify, Apple Podcasts, Anchor, mindenhol fönt van.
Oké. Ja igen, nehogy összekeverjük egy másik típusú oldalra.
Igen, az másik típusú oldal.
És mi a terved igazából, hogy ez a Machine Learning Budapest, ez a következő pár évben milyen jövőt látsz neki?
Szeretnék minél hamarabb elkezdeni Machine Learning projekteken dolgozni magámban. Úgyhogy a következő lépésem az, hogy elkezdek, már is kezdtem is, és van kilátásban néhány ilyen projekt, ahol el tudok kezdeni dolgozni majd a következő hónapokban, és nekem nem titkolt célom felépíteni egy machine learninggel foglalkozó céget Magyarországon, mert ezen a területen még nagyon sok fejlődés vár ránk, és egyre több területen fogjuk hasznosítani egyrészt, másrészt pedig Magyarországon rengeteg nagyon okos ember van. Tehát azért az egyetemi képzésünk az ELTE-n is, meg a BME-n is annyira jó erős matek alapot ad ahhoz, hogy valaki ezzel foglalkozzon. hogy szerintem tökre van értelme, és emellett meg ugye nyugathoz képest azért olcsóbbak is vagyunk, úgyhogy nem titkolt célom ezt céggé kiépíteni a következő években.
Hát ez biztos, hogy egyébként egy nagyon jó irány, és azt gondolod, hogy akkor érdemes mondjuk itthonról dolgozni külföldi piacokra?
Mindenképp. Hát gondolj bele, ezt csinálják már azért, csinálják már az amerikaiak is régóta, hogy ugye kiszervezik Indiába a munkát, és egyszerűen azért, mert ott olcsóbban dolgoznak. Sokat hallani arról, hogy viszont a minőség nem annyira jó, meg azért sokszor vannak ilyen megértési problémák, de abban is egyre jobban fejlődik India, viszont piszok olcsó tényleg. És szerintem mi Magyarországról egy ilyen jó balanszt tudnánk megütni azzal, hogy egyrészt sokkal olcsóbbak is vagyunk, mint bármi törünk nyugatabbra, másrészt viszont jobb minőséget is tudnánk nyújtani.
Igen, ez biztos egyébként, hogy egy marha nagy versenyelőny, hogy mégis egy nyugati kultúrkör, és megértjük adott esetben egymást mondjuk az amerikaiakkal, és viszont árban, meg gondolom itt töredékről van szó.
Igen, abszolút. Hát még hogyha azt veszük, hogyha valaki havonta keres 5000 dollárt, tehát az már egy iszonyat jó fizetés Magyarországon, az mondjuk 60 ezer egy évben, és a Silicon Valley-ben a machine learning fejlesztőként, meg AI fejlesztőként az éves 100 000-es fizetések azok nem elrugaszkodottak dollárban, úgyhogy nagyon nagy különbség.
Na akkor érdemes lesz majd beszélgetnünk nem sokára majd, amikor beindul neked itt ez a biznisz, mert ebben biztos, hogy hatalmas potenciál van, ez igazából egy tök jó ötlet, meg ebben biztos, hogy nagy jövő van. Viszont még egy kérdést mindenképp meg kell válaszolnod, hogyha algoritmussá kellene változnod, akkor te milyen algoritmus lennél, mit csinálnál?
Inkább lennék modell, mint algoritmus. Szerintem valami olyan cutting edge új modell lennék, amiről még nem is hallottunk, és orvosi problémákban segítenék. Olyan jól felismerném az emberek betegségeit, hogy azelőtt meg lehessen őket gyógyítani, hogy megbetegednek.
Hoppá, hát ez tökéletes. Ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Póda családnak köszönöm a beszélgetést. Hello!
Köszönöm szépen a meghívást. Hello!